Egy is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Azokat, akik ilyen ügyesek ebbe a technikába, azokra fölnézek, és úgy látom az a sor ott középen, az kimondottan ilyen emberekből áll. Hát Isten áldja meg ezt a tudásotokat. A másik, amit szeretnék elmondani, hogy ilyenkor el szoktam mondani egy gyerektörténetet. De úgy látom, hogy a gyerekek ezt megérezték és megszöktek, akik legalábbis ebben a korban voltatok, de általában azt veszem észre, hogy azért a örök gyerekek is szeretik, és azért nem tartom vissza magamat, elmondok egy gyerektörténetet, vagyis amit a gyerektörténetnek szántam. Ugye ez a történet Mark Twainről szól. Üdvözöllek, és nem bánta bácsi. Elmondok egy történetet, tudsz magyarul, igaz? Nagyszerű, csak azért, mert biztos legyek benne. Tehát egy íróról szól, aki akkor még nem volt egy befutott író, fiatal korában egy csavargó ember volt ez a Mark Twain, és hát hol itt bukkant föl, hol ott, és egyszer csak hallotta azt, hogy Kaliforniában kitört az aranylász. Összefogott két cimborájával, elmennek aranyat bányászni, mert úgy gondolták, hogy úgy lehet a leggyorsabban meggazdagodni, lemennek, összeszednek egy zsák aranyat, és utána egész életükben nem lesz gondjuk, ugye nagyon sok ember szeretne nagyon gyorsan meggazdagodni ma is, és akkor se volt másképp. És hát elindultak lóval, szépen lefelé magtattak, és ami azon a vidéken eléggé ritkán fordul elő, egy hóvihar támadta meg őket. És hát ugye eltévedtek a hóba, ugye be is sötétedett, nem találták az utat, kerintek jobbra-balra, és hát úgy érezték, hogy eljött számukra a vég. Ugye ez elég kellemetlen dolog. Leszálltak a lóról, és azt csinálták, hogy ilyen pokrocból, ilyen sátorfélét csináltak maguknak, összebújtak hárman egy fa tövébe, és várták a véget. És ahogy így lepergett az életük előttük, ugye az egyik cimbora az nagyon szerette a viszkit, és úgy gondolta, hogy hát részegen nem állhat meg az úr előtt, ezért fogta a viszkis üveget, és kidobta a hóba. Ugye a másik, az ilyen nagy kártyás volt, hát azt mondja, hogy hát a kártyával a kezemben nem állhatok meg az úr előtt, ő meg a pakli kártyát dobta ki. Mark Twain meg nagyon szeretett pipázni, ő meg kivette a pipát a szájából, és itt a hátam mögét eldobta, mert mondván, hát mégis ilyen pipásan, büdösen nem állhat meg az ítélőszék előtt, és hát ott kucorogtak, fáztak, és el is aludtak. És reggel arra ébredtek, hogy tavaszias idő van, mert amilyen hirtelen jött ez a rossz idő, olyan hirtelen el is múlt, és azt a vendéglőt, amit kerestek, ott volt szinte egy kőhajításnyira tőlük, bementek, reggelit kaptak, megmelegedtek, jól érezték magukat, és hát ugye Mark Twain bemegy a ivóba, arra a részre, hát mit lát, hogy az a barátja, aki eldobta a kártyát, ott már erősen kártyázik ott ilyen alkalmi cimborákkal. Kiment az istállóba, hogy megnézze a lovakat, hogy hogy vannak, hát látja, hogy a másik cimbora így, ugye óvatosan, hogy nehogy meglássák, hogy meghúzta a viszkis üveget. Ő meg úgy kiszámította a röppájáját, ugye hova eshetett le a pipa, és ott a zavarban megtalálta, és ő jó ízűen rágyújtott. És miért mondtam el ezt a történetet? Ugye sokszor a gyerekek úgy érzik, amikor olyan fenyegetés érzi őket, ugye, hogy valami kis retorzió lesz, mert valami rosszvá tettek a tűzre, hogy soha, soha nem fogom ezt tenni. Mindig időben hazaérek, megírom a leckét, meg ugye különböző ilyen dolgok, de aztán mégis történik valami, és újra visszaesünk ebbe a hibába, ahogy ezek a felnőttek is. A felnőtteknek meg az az üzenet, hogy urvacsorakor itt ugye nagy szánom, bánom, soha többé, bocsáss meg testvérem, légy irgalmas hozzám, uram, és így tovább. És eltelik egy-két nap, és mintha ugyanazt az életet élnénk, mint urvacsora előtt. És hát, hogy ne történjen ez a dolog, ezért mondtam el ezt a történetet, remélem, hogy tanulságos lesz. És hát köszönöm, hogy te ilyen bátor voltál, ide jöttél, és ennek örömére Pani nénitől kapsz valamit, mert azt mondta, hogy azok a gyerekek, akik meghallgatják a történetet, meg ott hátul is van Pani néni, ott mögött egy fiú, ha nem tévedek, ők meghallgatták a történetet, akkor várják az ajándékot. Na, hát a Márk evangéliumához lapozzunk, aki követni szeretné a Bibliából az Isten igéjét, Márk evangélium a második fejezetéhez, és az első 11 verset olvasnám el. Pontosabban a második versből olvasnám a 11. versig. Így szól Isten igéje. És azonnal sokan összegyűlökeztek, annyian, hogy még az ajtó elébe se fértek, és hirdette nekik az igét. És jöttek hozzá egy guta ütöttet hozva, akit négyen emeltek. Mivel a sokaság miatt nem férkészhettek azzal ő hozzá, megbontották annak a háznak a fedelét, ahol ő volt, és résztörvén leeresztették a nyoszolyát, amelybe a guta ütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látva mondta a guta ütöttnek, Fiam, megbocsátottak néked a te bűneid. Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ültek a szívükbe így okoskodván. Mi dolog ez, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevette az ő lelkével, hogy azok magukba így okoskodnak, és mondta nékik, miért gondoljátok ezeket a ti szívetekbe? Mi könnyebb, azt mondanom-e a gitaütöttnek, megbocsátottak a te néked a bűneid, hogy ezt mondanom, kelj fel, vedd a te nyoszoljádat és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, mondta a gutaütöttnek. Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza. Úgy gondolom, ezt a történetet jól ismerjük, hiszen mind a három szinoptikus evangélista följegyezte. Lehet, hogy nem egészen szó szerint, de alapjával véve ugyanaz a mondani valója, ugyanaz az üzenete. Nézzük meg, hogy mit üzen nekünk most ez a történet több mint 2000 év múlva. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus eljött Kapernaumba, és elment Péter házába, ez kiderül ugye a többi evangéliumból, és elkezdett tanítani, és rengeteg ember jött hozzá. És azt hinné az ember, hogy ha összejönnek az emberek Isten tiszteletre, Jézust hallgatni, akkor azt mindenki nyitott szívvel jön, mindenki forró vágyal jön, hogy na, mit üzen nekem az Úr, mibe kell megváltoznom, mibe újulhatok meg. De hát az az igazság, hogy nem ezzel a vágyal jöttek az emberek, legalábbis nem mindenki, hiszen később olvastuk, hogy voltak ott farizeusok, akik azért jöttek, hogy valami olyat halljanak, amibe beleköthetnek, és voltak csak valami bámészkodók, voltak olyan emberek, akik csak azért jöttek, hát ha látnak valami csodát. Tehát tulajdonképpen sokféle dolog motiválhat bennünket, amikor eljövünk az Isten tiszteletre. Ugye van egy ilyen tréfa, amikor hát ugye a néni ébrezgeti a fiát, és azt mondja, hogy Fiam, indulnod kell az iskolába. Hát azt mondja, jaj, miért? Azt mondja, mondjál néhány okot, És ugye többek között az anyuka azt mondja, mert te vagy az iskola igazgató. Tehát néha így vagyunk, hogy csak kötelességből jövünk el a gyülekezetbe, mert te vagy a vén, vagy te vagy a szombatiskola, a tanító, vagy valami, ugye, és nem az a vágy, hogy mit fogok hallani Jézusról. Vagy pedig ugye megszokás is lehet ilyen. Vagy pedig a fiataloknál különösen, hogy hát kijár egy tasli, hogyha nem fogadok szót, és akkor hát azért jövök el, vagy ugye megígérte az anyuka, vagy az apuka, hogy megkapom a biciklit, ha rendesen járok. Tehát sok ilyen motiváció lehet. Az igazi motiváció Isten tiszteletre eljönni, találkozni akarok Jézussal, és találkozni akarok Jézus követőivel. Nem? Ezen kívül minden más motiváció, a finom ebéd, meg a jó társaság, meg hogy elkérem a krumplis tésztának a receptjét, ez mind egy olyan, ami nem nagyon fér bele a szombatba, ugye, vagy hát ami belefér, nem lehet fő motiváció. Tehát így különböző emberek jöttek oda, és olyan sokan voltak, hogy már úgy olvassuk, hogy nem lehetett odaférni a házhoz. Mondjuk az a helyzet, hogy Péternek nem volt egy nagy háza. Ugye, ha valaki elmegy Kapernaumba, egy templomot építettek a Kapernaumba, a Péter háza felé, és a háza az, hát körülbelül ekkora volt, még így itt a második sor, és így körülbelül ekkora volt a ház, és ebben lakott anyósostól, ugye? Tehát nem csoda az, hogy ugye kiszorultak az emberek az utcára, amik hát viszonylag ilyen szűk sikátorok voltak, ne gondoljunk ilyen sugárutakra, nagy széles utakra, és így megtöltötték ezeket az utakat azok, akik szerettek volna valamit hallani Jézus szavaiból. És amikor ez történt, elindult egy négy barát, egy szerencsétlen gutaütötte. Ennek a gutaütötnek különösen szomorú volt a sorsa abban az időben, mert ugye a gutaütés, ugye, amitől az ember lebénul, esetleg még beszélni se tud, más problémája is lehet, nem egy túl jó dolog, kiszolgáltatottá válik, ugye, cipelni kell, nem tud maga helyet változtatni. Abban az időben ezt a dolgot még sújtotta az, hogy a zsidók úgy gondolkoztak, hogy akik nem egészségesek, akik szegények, akiket úgymond valami ugye, ilyen sors által megtépázottak, azok mind valamilyen bűnös emberek, mert a bűnnek a következménye az, hogy így jártak, és biztos van valami a fülük mögött, ezért történt meg ez. És ugye nem volt elég az, hogy ott volt az a betegség, és akkor még úgy érezték, hogy Isten is elhagyta őket. És valószínűleg nem volt könnyű ezt az embert rávenni arra, hogy menjen el Jézushoz. Egyrészt azért, mert akik a vallási vezetők voltak, azok szóba se álltak egy ilyennel, vagy egyet köptek, hogyha láttak egy ilyen embert, ugye akár milyen csúnyán is néz ki, de ez volt a magatartásuk. És hát amit Jézusról hallott, hogy Jézus sokkal tisztább, sokkal szentebb, mint azok a vallási vezetők, akiket ismertek, hát ennek a közelébe menni, hát végképp félt ez az ember. De azt mondták neki a barátai, hogy merj jönni, mert Jézushoz bárki oda mehet. Jézus kezé ölébe vette a gyerekeket. Megérintette a leprásokat. Jézus szóba áll mindenkivel, biztos, hogy nem fog elküldeni. És ugye erre a nagy rábeszélésre, ugye engedte magát ez az ember, hogy elvigyék. Ugye az is nagy csoda volt, hogy maradt négy barátja. Hiszen ugye elfordultak attól az embertől az emberek, akinek rosszul ment a dolga, aki a közhide hiedelem szerint, akit az Isten átkasult. Attól elfordultak, mintha ugye rájuk ragadna az a sorscsapás, ami ezen az emberen volt, Általában ez volt a hozzáállás, ugye ezzel a rossz szemlélettel, és bizony, ugye nagy dolog volt, hogy ez a négy ember kitartott emellett a beteg ember mellett. Gondoljunk csak bele, biztos mindenki tudna hogy példákat felsorolni, hogy amíg jól ment valakinek a dolga, addig sok barátja volt, addig népszerű volt, és történjen az, hogy ugye leszegényedik, vagy rosszabb lesz az egészsége, vagy megöregszik, vagy bármi olyan, akkor utána ugye elmaradoznak azok, akik addig ott voltak körülötte, és hát lényegében ezért volt nagy dolog ettől a négy embertől, aki ott maradt a barátja mellett, annak ellenére, hogy ugye hát így a farizeusok elítélték, hogy általában az volt a szokás, hogy elmaradtak az ilyen embertől, de ez a négy ember kitartott a barátja mellett. És ez az igazi barátság. És ugye biztos, hogy előfordul minden gyülekezetbe, hogy elmaradoznak emberek. Megtörténhet. Mert sátán nem alszik, kikéri az embereket, és kit ilyen, kit olyan csapdába egy, és akkor ugye mit szoktunk tenni? Maga kereste a baját, viselje a következményét. Tulajdonképpen akkor hagyjuk magára, amikor a legnagyobb szüksége volna. Nem? Ez olyan, mint hogyha az orvos azt mondaná, hogy ez most már olyan beteg, hogy nem foglalkozok vele, holott ugye minél betegebb valaki, annál nagyobb szüksége van a segítségre. És ugye, ha valakivel előfordult, hogy elmaradt egy kicsit a gyülekezettől, ugye milyen nehéz visszajönni, és hogyha azok a szálak elszakadoztak, amik valahogy a gyülekezethez kötötték, akkor milyen nehéz visszajönni. Kétszeresen vagy háromszorosan nehezebb visszajönni, és hát az a helyzet, hogy Jézus azokért az emberekért is meghalt. És még Jézus el nem jön, még le nem jár a kegyelemidő, vagy amíg élünk, addig mindig reménykedhetünk, hiszen vannak tékozló fiak, akik elmentek, és visszajöhetnek. És ne forduljunk el ezektől az emberektől, hiszen akkor van rájuk a legnagyobb szükség. Az együttérzés és az egyetértés nem ugyanaz. Ugye? Mert lehet együttérezni, de nem muszáj egyetérteni abba, ami helytelen, ami rossz. Ugye nagy nehezen rávették ezt a barátjukat, ki tudja, hogy mennyit győzködték és könyörögtek neki. Nyilván nem ők érkeztek elsőleg a házhoz, az már kiderül, ugye, hiszen időbe került az, hogy még meggyőzték, hogy hagyja magát odavinni. Mennek hordágyal ezen a szűk utcákon, néha lehet, hogy nehéz volt bevenni a kanyart, odaérnek, és még az utcába se tudnak bevenni, mert ott áll a sok vámészkodó ember, és nem tudnak tovább menni. Ugye, elég nagy baj. Ugye, és engem az döbbent le a legjobban, hogy eljönnek az emberek Jézust hallgatni, aki a világ egyetem legszimpatikusabb, legkedvesebb, legjobb hát lénye, és nem ragadt rájuk annyi együttérzés, hogy azt mondják, hogy itt van ez a szerencsétlen ember. Látszik, hogy sokkal rosszabbul van, mint én. Még akkor is, hogyha valakinek volt valami betegsége azok közül, akik ott álltak, hogy engedjük már előre, mert neki nagyobb szüksége van, mint nekem. Nekem egy kicsit fáj a fejem, néha magas a vérnyomásom, ezzel még elleszek, de ez az ember nagyon nagy bajban van. Nem vették észre magukat, vagy lehet, hogy úgy csináltak, hogy nem is látok semmit, az úgy álltak, mert hát ugye vannak ilyen képmutató hozzáállások is, inkább nem látok, nem hallok, akkor semmi problémám nincs vele. Lényeg az, hogy nem mozdult senki. És ez döbbenetes dolog. És néha talán mi is elállhatjuk az emberek útját Jézus felé. Pani elmondta a szombatiskolába, és a szombatiskolai osztály nem akarta elhinni, hogy volt egy barátkozó hölgy, aki már hosszabb idő óta járt a gyülekezetbe, és egy alkalommal, amikor hazavittük, mert tehát úgy volt a faluja, hogy mi akkor mentünk haza, útba esett, még behívott bennünket, hogy hát kicsit beszélgessünk, és azt mondja, én úgy szeretnék megkeresztelkedni. És hát ez mi az oka annak, hogy nem a keresztelkedtél meg? Hát ugye ilyenkor szokott lenni, hogy nem vagyok elég jó, vagy ilyeneket szoktak menni legtöbbször az emberek, mert néha azt a normát állítjuk eléjük, mint aki 50 éve adventista. Ugye az elé, aki hát most kezdte megismerni a Jóisten. Ugye néha ez az elvárás. És hát akkor azt mondja, hogy én még néha használok cukrot. Hát kevésszer volt az, hogy majdnem agyvérzést kaptam, de akkor közel voltam ahhoz, és higgyétek el, hogy ami ott a konyhába elhangzik, vagy jó időben a udvaron, nagyobb hatással van az emberekre, mint amit én elmondok innen. Vagy hát legyen a Gábor, vagy bárki, tehát vagy Bachelor, vagy bárki jöhetne ide, annak, ami ott kint elhangzik, mindig sajnos nagyobb hatása van, mint ami innen hangzik el. Mert valahogy ez úgy tűnik, hogy hát ez a hivatásra ezt kell mondani, de az az igazi, amit a Jolika, vagy a Mariska, vagy bárki megmondta a tutit, és ugye ebben a gyülekezetben úgy látszik, annyira központi téma volt, hogy mit tegyünk meg, mit ígyunk meg, mennyire kerüljük a cukrot, meg ezt-azt, hogy úgy érezte, hogy ha ő még cukrot tesz a etán, ugye a tejájába, vagy valami hasonló dolgot tesz, akkor ő nem méltó ahhoz, hogy megkeresztelkedjen. És az a helyzet, hogy vannak már egyéb akadályok is, nem tudom, szoktatok-e menni más gyülekezetbe. Egy dolgot hadd mondjak, ez csak zárójelben, ez a gondolatmenetben nem tartozik bele. Jártam a lelkésznőtöknél, aki itt van a szomszédban. Azt mondja, hogy szereti ezeket a régi énekeket, amik énekeltek. Nyissátok ki nyáron az ablakot, hogy hallja. Azt mondja, néha veletek együtt énekli. Ugye, és hát erről lehet, hogy nem is gondoltatok. Úgyhogy ő mondta, hogy ebben volt idő, amikor erre jártam. Régen volt, de megtörtént. Remélem azóta nem költözött el. Na, és az a helyzet, én néha elmegyek más gyülekezetbe is, mert a lelkészi kézikönyvben azt olvastam, hogy a lelkész képes elutazni több száz kilométert, hogy megtartson egy prédikációt, de nem képes átmenni az utca túloldalára, hogy meghallgasson egyet. Na hát az a helyzet, hogy hát próbáltam ezen egy kicsit változtatni, és akkor elmentem. És hát egyik legdöbbenetesebb dolog volt, amikor egy nazarénus gyülekezetbe mentem el. Hát az én volt, hát ez olyan mély nyomot hagyott bennem, és megtanított arra, hogy mennyire úgy gondoljuk, hogy mindenkinek tudni kell, hogy hogy viselkedjen nálunk. Ha meghívunk valakit, akkor fogjuk kézen az ajtóba, és mondjuk el neki, hogy most mi fog történni, meg minden, mert ha egyszer pofára esik, már bocsánat, hogy ezt a profán kifejezést, lehet, hogy soha többet nem fogjátok ide hozni, mert hogyha egyszer valaki ég, mint a rejsztág, nem biztos, hogy vissza akar jönni, nem? Hogyha kellemetlenség él. Elmentem oda, ugye a nazarénus gyülekezetbe, és hát egy nénivel tárgyaltam előtte, hogy lehet-e jönni, vagy nem lehet, és pont vele sikerült találkoznom. De a néni passzolt engem, mert nehogy ott netán valami szerelmi háromszög szövődjön, hogy férfi vagyok, ő meg nő, rögtön egy férfinak átpasszolt. És hát akkor ugye tél volt, nagy kabát volt rajtam, azt mondja, menjen, azt mondja, kabától jól le. Nem az, hogy jöjjön, elmegyek magával lekabátolni, menjen, kabátoljon le. Jó. Megyek le, látom ott egyik ajtóba, hogy ilyen fogas van, lógnak a a kabátok rajta. Elindulok arra, erre egy ilyen velőt rázó sikolj, hogy ne oda! Kiderült, hogy külön öltözője van a nőknek, külön a férfiaknak. Én erre nem voltam fölkészülve, nem voltam képbe, és hát természetesen a női irányba indultam el, és hát a kabátom még hozzá dörzsölődött volna valamelyik Mariska kabátjához, ez egy skandalum, ezt nem lehet elviselni, ezért külön fogasok voltak, és hát de külön férfi, külön női öltöző. Aztán bementünk, azt azért fölmértem, hogy itt csak nők ültek, itt csak férfiak. Aztán megállt egy helyen ez az ember, és a szemével intott, hogy húzzak befelé. Bemegyek, leültünk, néma csend volt. Tényleg néma csend volt, aztán így a mutató, ahol fölment, a másodperc mutató, fölállt valaki, és ilyen pontosan kezdtek. Ez szép volt, ez tetszett. És akkor az, hogy kezdő ima, látom, hogy a mellettem levő ott a padban lázasan keres valamit, mert ugye letérdeltünk. Hát ugye padlószőnyeg volt, hát mondom, táposok nem bírnak ki két percet célra, de hát negyed órás volt a kezdő ima, elég kemény lett a padló addig a negyed óra alatt. Igaza volt, hogy kereste a kispárnát, ugye, de hát erre nem tudom. Aztán nem mondok el mindent végig, ugye a végén az volt, hogy látom, hogy volt néhány ilyen tinédzser korú, ilyen siheder forma, azok, akiket puskából lőttek ki, úgy mennek ki a imaházból, mikor úgy amen mondtuk. Hát mondom, és így ilyen nőnap közelében volt, arra gondoltam, aki ugye hát ilyen adventista gyülekezetbe szocializálódtam, hogy milyen kedvesek ezek a fiatalok, biztos kirohannak az ajtóba, és ahogy jönnek a testvérnők, igés, ilyen könyvjelzőt adnak nekik, vagy egy szál ibolyát, vagy valami, ugye ez történik. Hát nem ez történt, hanem egyszer csak látom, hogy mindenki engem néz mérgesen, aztán rá kellett jönni, hogy nekem is el kell tűnni a csodába. Hát az volt, hogy testvérgyűlés kezdődött, de ezt nem mondtam el a kutya se, hogy most testvérgyűlés lesz, nem jelentették be, hogy honnan tudtam volna, és ezért kellett elhúzni, mert hát ugye én nem voltam tag, azok meg még nem voltak megkeresztelkedve, akik ugye elmentek, tehát így volt. És hát még mesélhetnék sok mindent, amit így máshol szereztem. Ilyen dolgok lehetnek olyanok, hogyha egyszer az ember kellemetlen helyzetbe kerül, lehet, hogy soha nem akar elmenni a gyülekezetbe, mert higgyétek el, hogy az első alkalommal valószínűleg nem fogja föl a nagy igazságokat, hanem azt méri el, hogy most jól éreztem magamat, kedvesek voltak-e, barátságosak voltak, vagy milyenek voltak a testvérek. Aztán, hát ugye a hit az olyan, hogy fölfelé néz. És ezek a fiatalok fölnéztek, és láttak egy lépcsőt, ami vezetett a háztetőre, és fogták ezt a barátjukat, fölvitték, és megbontották a házat. Ugye, ahogy említettem, ez Péter háza volt, hogyha az én házam lett volna, lehet, hogy lett volna néhány szavam így a házrombolók felé, de Péter egy szót nem szólt, pedig Péter nem az az ember volt, aki magába tartotta, ha volt véleménye. Ugye ő már találkozott Jézussal, ott a csodálatos halfogással, ugye ezután az esemény után volt, és fölismerte azt, hogy Jézus követése az kifizethetetlen. Rámehet a ház, rámehet az autó, rámehet a csónak, bármi. Ugye a legnagyobb érték, amit kaphat az ember, az, hogy követheti Jézust. És ha potyog, cserép, bármi történik, nem számít, mert az a lényeg, hogy egy ember, aki vágyik Jézushoz menni, az találkozhasson Jézussal. Leereztik ezt az embert oda Jézus elé, és Jézus azt mondja neki érdekes módon, hogy nem azt mondja, hogy gyógyulj meg, vagy valamit úgy elvárnánk, hanem megbocsátattak néked a te bűneid. Ez egy ilyen dolog, és ugye, mert a lényegre tapintott rá Jézus. Nagy volt a baj, hogy beteg volt, de sokkal rosszabb volt a bűntudat, ami benne volt. És Jézus ettől szerette volna meggyógyítani, megszabadítani. És ezzel kapcsolatban megint hadd mondjak valamit, ugye a Covid idején különösen megtapasztaltuk azt, hogy imádkoztunk egyesekért, és hiába volt az ima, Covid ugyanúgy elvitte őket, mintha talán nem imádkoztunk volna. Látszólag. De ha megtörtént az, ha ima következtében, hogy megbékülve Istennel ment el, hogy megbocsátattak neki az ő bűnei, és a feltámadáskor ott lesz az első sorba, aki köszöntik Jézust, akkor tulajdonképpen jól imádkoztunk, nem? Érdemes volt imádkozni. Mert ez az ima, ha ezt érte el, sokkal többet ér, mint hogyha netán meggyógyul, és úgy csinál, mint Ezékiás király, ugye most oda az idő rövidsége miatt nem akarnék kitérni. Tehát a farizeusok viszont nekiálltak, hogy ki ez, aki megbocsáthatja a bűnöket? És Jézus megértette ezt a dolgot, és bizonyította hatalmát azzal, hogy meggyógyította ezt az embert. Ugye Jézusnak ma is van hatalma. Meg tud téged gyógyítani, főleg a bűnbetegségedből akar, de meg tudja gyógyítani a gyülekezetet. És én azt kívánom, hogy ez a történet legyen valamennyik számára egy olyan történet, amiből tanultunk. Egyrészt abba, hogy Jézusnál mindenre van megoldás, tanuljuk meg azt, hogy legyünk jó barátok, kitartó barátok, és tanuljuk meg azt a dolgot is, hogy ne álljuk el az utat azok előtt, akik szeretnék Jézust követni. Adja ezt Isten az ő kegyelméből. Amen.